Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió hullámhosszán. Önök a Bizánci Forrás ortodox keresztény egyházi műsort hallhatják. Mai vendégünk Magyar István protojerei atya, a Budapest Petőfi téri Nagyboldogasszony székesegyház vezető papja. A mikrofonnál Varga Márta, a Nagyboldogasszony székesegyház világi gondnoka. Az elmúlt adásunkban halálemlékezett témakörben beszélgettünk. Nemrégiben a moszkvai Radonyezs rádióban hallottam egy előadást Szergij Zvonárjov atyától. Szergij Zvonárjov protojerei atya a moszkvai Mindenszentek templomának parókusa, és az ő elmélkedései nagyon érdekesnek és aktuálisnak tűntek számomra. Az elmúlt adásunkban megkezdtük ennek a rádióműsornak a magyar nyelvű változatát, és ebben az adásunkban ennek a folytatását hallhatják a hallgatók. Fogadják nagy szeretettel!
Az az ember, aki türelemmel viszi élete keresztjét, érti, hogy igen, az életben nehéz volt, nem volt könnyű a kereszt. Bárkit megkérdezünk, minden ember azt fogja mondani, nem egyszerű az én keresztem. Ugyanakkor minden más ember keresztje nehezebb, mint a tied, mert a te kereszted rád van szabva. De ha más keresztet akarnál választani, ha más életutakat kérnél Istentől, akkor kiderülne, hogy egy sokkal nehezebb keresztet kell elvállalnod, mint amekkorát eddig hordoztál. Nehezebb lenne, mert az ember maga választja meg ezt a keresztet. Azt hitte, boldogabb lesz egy másik családban, egy másik nővel. Az ember elválik, könnyebbséget, vigasztalást keres egy másik nő karjaiban, de kiderül, hogy ez egy nehezebb kereszt. Miért? Hát azért, mert amikor azt a keresztet vitted, amelyet az Úr rakott rád, maga az Úr segített neked vinni azt az életkeresztet. Most viszont magadra maradtál egy másik kereszttel, amelyet jó szántadból választottál magadnak, és kiderül, hogy ez egy nagyon nehéz kereszt. És itt már szó sem lehet élethelyzetet könnyítéséről. Mi együtt munkálkodunk Krisztussal ebben az életben, vele együtt dolgozunk, vele járjuk végig földi életünk útját, de ugyanakkor abban is bízunk, hogy az Úr elfogad bennünket olyannak, amilyennek vagyunk, amilyenné válhattunk ebben a földi életben. Megbocsátja hibáinkat, nem hánytorgatja fel azokat a vétkeket, amelyeket életünkben nem sikerült kiküszöbölni, azokat a szenvedélyeket, amelyektől nem tudtunk véglegesen megszabadulni. Üdvözít bennünket, és ránk árasztja szeretetét azért, mert hűségesek maradtunk, és végig jártuk az utat.
De a keresztet végig kell vinni. Szent Ignácy így mondta, hogy a keresztünk felvisz bennünket a mennyekbe, és nem szabad lejönni róla.
A keresztről nem szokás lejönni, a keresztről levesznek. Ez a kifejezés nagyon pontos. Benne van annak a megértése, hogy amikor életutat választottunk, nem mindent magunk vállaltunk. A körülmények, a bennünket körülvevő emberek összessége folyamatosan alakult ki, és a kereszt súlya is idővel alakult. Nem minden volt világos az ember életében, majd előjött, és a terhünké gondunkká vált. A kereszt fokozatosan formálódik az emberben. Ez egy növekedő kereszt vállainkon. Az élet terhének növekedésével növekszik az ember felelőssége is. Az ember tudatában belső kapcsolat érik az általa viselt kereszttel. Ezért nem lehet lemondani róla, onnan csak le lehet venni az embert. Mert a kereszt elvesztésével az ember elveszít egy részt saját magából, személyiségéből, lelkiségéből, élettapasztalatából. Nem lehet hirtelen mindent tiszta lappal kezdeni. Nem fog menni. Akkor is rá fog nehezedni az emberre életének tapasztalata. A kereszt viselésének kérdésében nagyon fontos, hogy az embernek meg kell szeretnie ezt a keresztet. Mert rendszerint minden negatívum, mindaz, ami elszomorít bennünket, amivel kénytelenek vagyunk megbékélni életünkben, valami fajta rossz érzéssel tölt el bennünket. Hogyan lehet megszeretni a keresztet, amikor nehezünkre esik, amikor szenvedést okoz, amikor nehéz és fáj? Pedig egy kereszténynek meg kell szeretni ezt a keresztet, mint annak a megpróbáltatásnak, szenvedésnek a részét, amelyet a Földön visel el. És a kereszt szeretetének lehetőségét az ember vallási világképe diktálja. Az ember csak hitének forrásából tud erőt meríteni ahhoz, hogy megszeresse a keresztjét. A nem vallásos ember ellenkezőleg nem látja értelmét szenvedéseinek. Miért kell szenvednem? Kérdezi saját magától az ember. Miért kell élnem, ha nem is nyomorban, de állandóan korlátozott pénzügyi lehetőségek között? Miért kell alázattal fogadnom a betegségeket, amelyek bekövetkeznek velem? Miért kell megbékélnem a környezetemben lévő emberekkel, akik örökké bosszantanak? Nem, nem kell így élnem. Elvágom ezt a gordiuszi csomót. Ha nincs elég pénzem, majd elfogadok csúszópénzt, ha megfelelő beosztásban vagyok. Ha nem olyan a beosztásom, majd lopok. Ha nem lopok, akkor majd kitalálok egy másik viszonylag törvényes vagy törvénytelen módot arra, hogy elvegyem a lakosság pénzét. Úgy fogok élni, ahogyan én akarok. Az emberek, akik körülvesznek és kényelmetlennek számomra, majd lemondok róluk. Megszapítom a kapcsolatot, többé nem hívom, nem találkozok velük, még akkor sem, ha ők a közvetlen hozzátartozóim. Elválok, ha egy ilyen ember a házastársam, majd találok magamnak egy másik családot, és abban élek. Vagy még jobb, nem keresek semmilyen családot, majd csak az örömöket élvezem, csak a javakkal élek, amelyeket az élet nyújt számomra. Nem baj, ha önzőnek neveznek, ilyen leszek, mert élem az életet, mely nem ismétlődik meg. Ezt diktálja a vallástalan tudat, így él a vallás nélküli ember. Arra törekszik, hogy csak jót kapjon ebben az életben. De az ilyen élet egy sokat mondó jelképre emlékeztet bennünket, amelyet az evangéliumban ad az Úr. A gazdag emberről és Lázárról szóló példabeszédre. Egyikük szenvedett, a másik csak élvezte az élete jó dolgait. De elérkezett az elszámolás ideje, és teljességgel meg volt fordítva minden abban az örökké valóságban, ahova Lázár is került, és az a gazdag is, akinek a nevét sem tudjuk. Az egyik szenvedett a földi életben, de az örök életben már boldog volt, Ábrahám kebelén, a másik pedig, aki csak javakat kapott az örökké valóságban, szenvedővé vált. Ez az Isten igazság. Így módon lép be az isteni valóság az életünkbe. De az Úr még életünkben is tudatja velünk, hogyan kell élni ahhoz, hogy megörökölhessük az áldásos örökkévalóságot, a plusz jelű örökkévalóságot, amelyet paradicsomnak nevezünk. Hogyan kell becsületesen élni, hogyan kell szigorúnak lenni saját magával és elnézőnevel másokkal szemben. Hogyan kell ráhangolódni az irgalomra, mások iránti szeretetre, ahhoz, hogy az élet teljes, mély, tartalmas legyen, hogy végül is sója legyen életünknek. Az Úr mondja, legyen bennetek só, és legyen köztetek szeretet. Ez a szeretet Isten és a fele barát iránt az a só, amely értelmessé teszi életünket. Először is finommá teszi, mert só nélkül semmilyen étel, semmilyen élelmiszer nem ízlik nekünk. Nem véletlenül igyekszünk megsózni, hogy íze legyen ennek az élelmiszernek. Így van ez az életünkben is. Ha sótlan, ha hiányzik belőle a szeretet, a keresztény erkölcs, hiányzik az élet spirituális felfogása, akkor sótlan lesz. Kinek kell akkor? Ledobják az emberek a lábuk alá, rátaposnak, mert senkinek sem kell az ilyen élet. És kiderül, hogy nekünk magunknak sem kell ilyen élet. Mert bármennyire is igyekezne az ember csak élvezetekre, javakat, pénzügyi és anyagi javakat szerezni, egészséget, szépséget, vég nélkül vándorolva az egyik szépség szalomból a másikba, a végén mégsem lesz elégedett az élete csupán anyagi megközelítésével. És miközben megállás nélkül az élvezeteket hajszolja, lelke egyre inkább elégedetlen lesz, mert a lélek nem kap táplálékot. Hiszen az ember nem csupán test, hanem lélek is, és a lélek is megköveteli a maga táplálékát és megvalósítását az életben, nem kevésbé, mint maga a test. Így az ember nem lesz képes elhallgattatni a lelke éhségét és szomját számtalan élvezettel, amit hajszol életében. Az Úr az ilyen embereket is szereti. Nem kívánja halálukat. Tudatja velük, hogy nem lehet úgy élni, ahogyan te élsz, és valami fajta életkörülményeket küld nekik, valamilyen csalódásokat, új következtetéseket, azokat levonja az ember és rájön. Mindaz, amit eddig tett, nem működik, nem eredményez belső elégedettséget, nem hoz harmóniát az életbe. Így az ember csalódott lesz, és az ember kiutat keres ebből a csalódottságból, többek között a hitben is, ott meg is találja, mert ott megtalálja a válaszokat azokra a kérdésekre, amelyeket feltett magának, de emberként nem találhatott rá válaszokat. Az Úr válaszol neki, az Úr segít neki, az Úr kezet nyújt neki, és azt mondja, bízzál bennem, én majd segítek neked, abban segítek, hogy egészen más alapokat találj az életben, amiket most még nem tudsz, vagy amiket talán figyelmen kívül hagysz, amelyekről esetleg hallottál, de semmit sem értettél belőle. Én majd segítek neked. Így az Úr elkezdi vezetni az embert az életben. És az ember rájön, ez az, itt megláttam létezésem értelmét, itt megláttam azt, amiért érdemes élni, azt, ami valóban megtölti értelemmel létezésemet, ami megadja életem megértését. Kiderül, hogy mindaz, amiben bíztam, minden, miben reménykedtem, bomlás és por. Hol van a pénzem? Új idők jöttek, és elolvadtak a bankok számláin, és maga a bank is csődbe ment. Barátaimra számítottam, de kiderült, amikor segítségre lett volna szükségem, nem akadt egy barátom sem, mert ha úgy vesszük, nem is voltak barátaim. Megbíztam az egészségemben, és tessék, szembe kellett néznem a koronavírus pandémiájával, és az egészség is cserben hagyott. Ha jobban megvizsgáljuk, kiderül, hogy a materiális tárgyak világában minden csupa egy rothadás, és csak Isten az, akire számíthatunk, és aki sohasem hagy cserben. És az Úr mindenkinek felfogási képessége mértékében megadja azt az orvosságot, amelyet képes befogadni. Van, akinek egy célzás is elég, rögtön megérti. Uram, igyekszem majd megváltozni. Egy másik embernek az Úr, bölcs orvosként, műtétet ír elő, azt mondja, ennek az embernek egy sürgős műtétre van szüksége, egy sürgős lelki sebészi beavatkozásra, különben meghal a lelke. Akkor találkozik az ember bajokkal az életében, valami fajta érzelmi viharokkal, olyan súlyos megrázkódtatásokkal, amelyek felrázzák az ember belső világát, válaszra kényszerítik lelkiismeretét, lelkét, szívét.
István atya, visszatérve a szeretethez, a szeretet is egy kereszt, a szeretetnek áldozatkésznek kell lennie.
Erre a megjegyzésre az Úr a hegyi beszédben ad választ, amikor arról beszél, hogy azt szeretni, aki komfortos számodra, akit jól esik szeretni, a földi szeretet, egy nem tökéletes szeretet. Ti pedig, szólít fel az Úr, tanuljátok meg szeretni ellenségeiteket, tanuljátok meg szeretni azt, aki megbánt, aki bosszúságot vagy fájdalmat okoz. Ők azok, akiket szeretni kell, ez a keresztény szeretet magasra tett mércéje. Hogyan lehet megtanulni annyira szeretni az embert, hogy készen álljunk oda tartani neki a másik orcánkat is, miután megütötte az elsőt? Hogyan lehet annyira szeretni az embert, hogy megfeledkezzünk saját magunkról? A hegyi beszédben azt mondja az Úr, ha megkér egy ember, hogy add neki oda a felső ruhádat, add oda az alsót is. Ha megkér, hogy egy távolságot végig gyalogolj vele, a dupláját gyalogold. Ha kölcsön kér, ne gondolj arra, hogy megadja a kölcsönt, de még arra sem, hogy valamennyit megad belőle. Ez a szeretet magas léce. Meg kell tanulni annyira szeretni az embert, hogy ne is lássuk saját magunkat. Ez az áldozatkész szeretet. Mert ez a szeretet nem önző, nem öntelt, nem büszkélkedő szeretet, hanem egy olyan szeretet, amely az emberi lélek belső forrásaiból ered, olyan eredendő alapokból, amelyek az Isten hasonmásai az emberben. Az ember annyira azonosul Istennel, hogy hozzá hasonlóvá válik az ellenség szeretetének képességében, ahogyan Krisztus szerette az ellenségeit, aki meggyógyította a szolgát, akinek Péter apostol levágta a jobb fülét, amikor maga Krisztus türelemmel elviselte a szenvedéseket és a fájdalmat, amelyet a katonák okoztak neki Poncius Pilátus udvarában. Amikor megbocsátott ellenségeinek, miközben a kereszten függött, kérve az atyát, hogy bocsássa meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez a legmagasztosabb szeretet, áldozatos szeretet, amikor az ember odaadja magát fele barátjáért. Ebben rejlik annak a hősiességnek is a fő oka, amellyel napjainkban találkozunk. Amikor egy pilóta feláldozza saját életét, hogy megmentse más emberek életét, oda irányítja repülőgépét az ellenség területe felé, és saját élete árán igyekszik megelőzni egy lehetséges háborús eseményt, amely esetleg a bajtársai ellen irányul. Amikor az ember saját testével takarja el a gyerekeket, hogy az eldobott gránát szilánkjai az ő testébe furódjanak bele, miközben az ő testével eltakarja a háta mögött álló gyerekeket. Ez a hősiesség. És ebből a hősiességből sarjad az áldozatkész szeretet. Én odaadom a saját életemet, hogy megmentsem más emberek életét. Ez a szeretet legmagasabb szintű megnyilvánulása. Ezért van az, hogy az egyház hősiességet és önfeláldozást a legmagasabb erkölcsnek, az emberi szellem legmagasabb megnyilvánulásának tekinti. Erre közvetlen utalást találunk a Szentírásban. Nincs annál nagyobb szeretet, mint ha valaki saját lelkét, tehát az életét adja barátaiért. Amikor az ember odaadja az életét azért, hogy mások élhessenek, nincs annál magasabb szeretet. Ez az a szeretet, amely által az ember hasonlatossá válik Krisztushoz. Mert ő is így cselekedett, és nekünk is meghagyta, hogy ezt tegyük. De élete minden egyes pillanatában az ember nem lehet biztos abban, hogy lesz-e elég bátorsága, ereje úgy cselekedni, ahogyan a hősök teszik, vagy nem lesz. Mert ezek a dolgok másodpercek alatt dőlnek el. Van egy híres dal, ne gondold, hogy másodperc semmit sem ér, és a pillanatok valójában kiosztják, kinek szégyent, kinek feledést, kinek halhatatlanságot. Egy másodperc, egy pillanat alatt az embernek meg kell hozni a számára egyetlen helyes döntést, mit is tegyen. És gondolkodásra nincs idő. Amikor az ember mindenről megfeledkezve beledobja magát a jeges vízbe, ahova alámerült egy gyerek, aki alatt beszakadt a jég, nem gondolkozik azon, hogy meg tudod-e ezt csinálni, egyáltalán tudsz-e úszni. Ahogyan volt az ember, úgy belevetette magát a gyerek után, arra sem volt ideje, hogy levetkőzzen, levegye a felső ruháját. Mert nem tanakodik a lelke, és a szíve parancsa mozgatja. Tehát ez egy jó ember szíve, szép a lelke, azt jelenti, hogy művelte a szívét és a lelkét, folyamatosan arra törekedett, hogy egy kicsit jobbá váljon, mint amilyen most. Arra törekedni, hogy jók legyünk, hogy reagáljunk mások fájdalmára, hogy hasznosak legyünk, valamivel támogassuk embertársunkat, el ne forduljunk tőle. És amikor elérkezett az igazság pillanata, nem is gondolkodott, hanem rögtön odavetette magát. Mint az embernek végig kell gondolni saját egyéni hozzáállását az élet és a halál kérdéséhez, saját létezése értelméhez. Ne féljen kérdéseket feltenni magának, ne sajnáljon időt és erőfeszítést annak érdekében, hogy megtalálja a válaszokat ezekre a kérdésekre. És meg kell keresnünk az élet indokait, amelyek értelmet adnak neki, felsőbb tartalommal töltik meg, és az élet sójává teszik.
Két hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Kérdéseket a nagyboldogasszony@mariaradio.hu e-mail címen tehetnek fel az érdeklődők. Adásunk mai vendége Magyar István protojerei atya, a Nagyboldogasszony Egyházközség vezető papja volt. Adásunk anyagát Szergi Zvonárjov protojerei atya emlékedése alapján állítottuk össze. A műsor szerkesztésében aktív szerepet vállalt Zimonyi Irina, aki ezen gondolatokat orosz nyelvről fordította le. Köszönet Magyar Stefániának, aki a mai adás műsorvezetői szerepkörét magára vállalta. És végezetül elköszön önöktől a műsor szerkesztője, Varga Márta, a Nagyboldogasszony Egyházközség világi gondnoka. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a viszonthallásra!
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítségemre!